Na hát akkor, mondtam, a mai előadás elvileg a legélvezetesebb az egész fél évben. Már akinek persze. Ez főleg ahhoz képest, mert a holnapit én se szeretem, ami csak a szivattyúkról szól. Nem a neve miatt, hanem mert valahogy sosem barátkoztam meg vele. Ez a mai, ez pont az az eset, amikor talán át tudok adni valamit abból, hogy ezzel a nyamvat entrópiával miért kell foglalkoznunk. Ugye az entrópia az, amiről mindenki beszél, és senki nem érti. Általában tanárok sem. Volt rá valahol így a nyomokban, a múltban egy képlet. Ki tudja még, puskából, papírból, akármiből. Mi volt a matematikai forma? S egyenlő, ez a dq per dt, ugye? Volt egy ilyen. Na ez még előkerül ma. Szóval én megpróbáltam. Beszéltünk már róla, hogy mi volt a hatásfok. A hatásfok mindig az volt, amit kaptunk ahhoz képest, amit szerettünk volna. Ugye általában mindig a kisebbet osztottuk a nagyobbal, hogy így egyszerűbb megjegyezni. Az egy fölötti hatásfokok nem nagyon fordulnak elő a műszaki gyakorlatban. Fizikában sem lehetséges. És a turbotöltőknél bevezettünk egy olyan fogalmat, hogy izentróp hatásfok, amit így ugye megkérdezem, hogy kinek van ötlete rá, hogy mit jelent, nem fog senki jelentkezni. Mégis, ha valaki, nem? Nem. Jó. Tessék? Igen, de milyen az a izentrópikus hatásfok? Az izentrópikus hatásfok az egy olyan kompresszor lenne, ami úgy tud sűríteni, hogy közben nem változik a közegnek az entrópiája. Tehát ez az elképzelhető legjobb hatásfokú sűrítés. És ehhez képest vizsgáljuk mindig, amit sikerült gyártanunk, építenünk, összeszerkesztenünk, hogy az valójában mennyire közelíti ezt meg. Vagyis az exergia, az energia azon része, ami más energiával alakítható, az energia, ami meg nem alakítható át. Erről beszéltem korábban, hogy ez az entrópia volt a befektetett munkának, az a részemből entrópia lett, abból magától már semmi értelmes nem lesz. Tehát az a legalacsonyabb rendű energia formában hőként jelenik meg, és önként semmi más nem lesz belőle. Ezért volt fontos nekünk az entrópia fogalma. És akkor mindjárt megnézzük, nem kell megijedni tőle, ugye ez volt a hőmérséklet, ez volt az entrópia, ez a klasszikus TS ábrázolás. És itt látunk különböző P1, P2, ezek izobár vonalak, ezt most csak el kell hinni. Tehát ezek különböző izobár vonalak, vagyis az egyes, tegyük fel környezeti nyomás szintről, akarunk sűríteni a kettes szintre, tehát ez lenne a töltőnyomás, amit szeretnénk a motorba beküldeni. És ha izentrópikus lenne a kompresszorunk és a közeg, tehát ha a kompresszornak semmiféle vesztesége nincsen, ugye 100%-os hatásfokú, és a közeg ideális gáz, akkor tudnánk az egyesből a kettesbe sűríteni. Ez lenne egy reverzibilis folyamat, ami így oda-vissza mehetne. Tehát ha összesűrítettük ide, az lenne a legjobb. Hőt ugye nem vittünk be, látszik, tehát a entrópia nem változott. Viszont munkát fektettünk be a sűrítésbe, és azt úgy kapjuk meg, hogyha az alsó nyomás határól húzunk egy vízintest, az metzi a felső nyomás határt, és az ez alatti terület az valójában hő. Ezért kérdeztem az elején a képletet. Ugye a PV diagramban mi volt a terület a görbe alatt? Pontosan nyomásszor térfogat, az munkamértékegységet ad. Ha itt a dq per, tehát az S egyenlő dq per dt-vel, akkor ha összeszorzom az S-et a t-vel, akkor mi lesz belőle? Tehát a TS-ben mindig a nem a munkát látom, hanem a ki vagy bevitt hőt. Az a görbe alatti terület. Képletesen persze át lehet konvertálni, tehát itt nem hőt vittünk be, hanem munkát, és ezzel a hőterülettel lesz egyenértékű, amit itt zölddel ábrázoltunk. Ehhez képest már többször mutattam, hogy a valóságos, tehát nem a valóságos gázzal dolgozunk, és nem 100%-os hatásfokú géppel, mert súrlódik a levegő a lapáton, a házban örvénylik, tehát egy csomó veszteség lép fel. Tehát ha akarjuk, ha nem, ide a P2 pontba jutunk, ami nyomásban pont az, amit szerettünk volna elérni, viszont sokkal magasabb hőmérsékleten az izentrópikushoz képest. Na most miért nem jó ez nekünk, hogyha magas a hőmérséklet? Kitágul a közeg, kisebb a sűrűsége, és mi nem nyomást akartunk igazából, hanem nagyobb tömegű levegőt a hengerben. Aztán még miért nem jó, ha meleg? Nox képződés miatt, hú, már nagyon ravasz. Még ennél is egyszerűbb. Hát ahhoz képest, hogyha a felső hőmérséklet is ugyanúgy mehetne tovább, akkor nem rontana a hatásfokán a motornak. De nem mehet, mert NOx képződés, vagy a még egyszerűbb, miért nem mehet a felső hőmérséklet tetszés szerint fölfelé? Ha benzines, és ha dízel? Miért nem lehet mondjuk 8000 fok a felső hőmérséklet határ egy motorban? Na ez az, az alkatrészek hőterhelése. Elolvad, berágódik, megsül az olaj. Tehát a felső hőmérséklettel elebbe vagyunk korlátozva, ezért a hatásfok javításnál csak azt tudjuk, hogy az alsót visszük, amennyire lehet le. Ez így oké? Okay? Tehát eleve a teljesítmény miatt is szeretnénk hűteni, meg a motornak is jobb, meg az emissziónak is. Na most a valóság az, hogy ez sajnos így fölmelegedett, és itt még itt látni valamit, tehát ebből a görbéből ki lehet olvasni még egy pár információt. Ez a kis sárgás vagy oker színű fül, ez az a munkatöblet, amit bele kellett tennünk azért, mert nem ideálissal dolgoztunk, hanem egy politróp közeggel, tehát a valóságos levegő volt az összes üritett közeg. Az alatta levő piros rész, az pedig abból áll elő, hogy a kompresszornak a hatásfoka, tehát a súrlódási veszteségek, ott a házon, a falon, a lapátokon mindenütt súrlódott a levegő. Tehát összességéből ennyit fektettünk be, és hogy a motornak igazán jó legyen, nem mutatom? Hát, rossz a sorrend, bocsánat. Na, de ezt a képet kerestem. Igazából még a izentróphoz képest is, amennyire csak lehet, szeretném lehűteni. Az előbb említett okok miatt, mert a motornak úgy lesz jó meg nekem, mint felhasználónak. És ezekkel a görbékkel valószínűleg találkozunk a vizsgán valami ilyesmi kérdéssel. Mindjárt mutatok még pár másik alkalmazást, hogy mit lehet ebből kiolvasni. Na most tehát ez lett volna az elméleti sűrítés, az izentrópa, a valóság az bizony politrópikus, amire vannak mindenféle ilyen praktikus egyenletek. Tehát, hogyha izentróp lenne a kompresszor, akkor a T2 per T1 az pontosan a kappával, tehát egy adiabatikus kitevővel, a P2 per P1 a kappa mínusz 1 per kappadikon lenne. Egy politróp esetben viszont egy ilyen egyszerű műszaki képlettel ezt úgy szoktuk leírni, hogy benne vannak a valós hőmérsékletek, az izentrópikus hőmérsékletváltó vagy sűrítés hőmérséklet határaival összehasonlítva, a kompresszor izentrópikus hatásfoka, amitől az egész lényegesen melegebb lesz, mert az nem 100%, és a nevezőben van. Viszont ez csökkenthető egy gyakorlati tényezővel, ez a 4-10%, amit spontán a kompresszorban már lehűlhet a levegő, mert hogyha a kompresszor fala is, mit tudom én, csak 60-80 fokos a motortérben, azon keresztül a 100 vagy akár 150 fokra összesűrített levegő bizony tud hűlni. Tehát ott már lehet hőelvonás. És minél nagyobb a töltőnyomás, annál inkább megyünk fölfelé azzal a spontán töltő levegő hűtéssel, ami a kompresszorban megtörténik. Meg a csővezetékekben, és így tovább.
Azért van, ez a legtöbb kompresszor?
Tessék? Nem igazából, nem pár százalékokról beszélünk. Az csak súlycsökkentés, anyagtakarékosság, tehát hogy meglegyen a fal merevsége, és mégse kelljen mindenütt olyan vastagra önteni a kompresszor oldalon. Na most a mechanikus kompresszoroknál, erről beszéltünk, hogy úgy tartjuk, ugye ez az általános megfogalmazás, hogy a turbót veszteség energiával hajtjuk, ami igaz teljesen? És miért nem? Na, próbáljunk meg, PV-ben nézzünk meg egy indikátordiagramot. Tehát volt egy belső égési motorunk, ugye valami ilyesmi. Itt van mondjuk a környezeti nyomás, amíg ez szívó motor volt. és az rendben van, hogy a turbinát meghajtjuk a kipufogó gáznak a nyomás és a hőenergiájával, de ha ráteszünk egy turbót, akkor azzal kell számolni, hogy a kitolási munka megnő. Tehát bizony a turbina meghajtásába a dugattyú is belejátszik, megnő a kitolási munka, azt nekünk kell tolni egy részét. Tehát nem tudjuk csak veszteségenergiával meghajtani. Viszont a mechanikus feltöltőknél a jellemző az, a teljes hajtó teljesítmény, a motoron található legértékesebb energiaszintből veszük el, vagyis a főtengelyen csapoljuk le a hasznos teljesítményt, a már megtermelt hasznos teljesítményt. Tehát ha sikerült 100 lóerő pluszt elérnünk a mechanikus kompresszorral, abból legalább 15 rámegy arra, hogy a kompresszort tekerjük. Tehát az közvetlenül a legértékesebb energiafajtával kell táplálni. Hát ez a turbó feltöltőnél sajnos ez a munkaponttól nagyon függ. Egy nagy hajónál minimális egyébként, amik úgy vannak belőve, hogy mind a turbina, mind a kompresszor, majd mutatok jellegmezőket, tehát hogy hatásfok optimum körül mennek. Ott klasszikusan azt el tudjuk érni, hogy nagyobb a töltőnyomás, mint a P3 ellennyomás a turbina előtt. Ez a német mondja, hogy pozitíves pülgefele, tehát egy pozitív átöblítés jöhet létre. Tehát ha összenyitom a szelepeket, át tudom fújni tiszta levegővel a hengert. Ezt személyautóknál csak nagyon korlátozott területeken, tehát bizonyos részeiben a jellegmezőnek tudjuk megoldani, mert kisebb a gép, nem olyan jó hatásfoka, nem ott üzemeltetjük. Tehát ez szélsőségesen változik. Tud lényegesen jobb lenni ennél, de rosszabb is. Tehát egy turbónál. Mindjárt mutatok jellegmezőket, hogy mennyit variál a hatásfok. Na és a másik, ugye a mechanikus feltöltőt miért szoktuk használni? Mi a mai reklám szlogen hozzá? Igen, tehát a jobb vezethetőség, a jobb tranziens reakció miatt, vagyis ha gázt adunk, rögtön van töltőnyomás. Gondoljuk meg, hogy a turbónál miért nincsen. Mi az a 3-4 fő ok, amiért a turbó lassan reagál?
Hát magának a turbinának, hogy egy gázzal hagyjuk meg.
Igen. Oké. Az a gáz összenyomható, ez igaz, csak ez most miért baj nekem? Tehát ez, hogy a turbinának van tehetetlensége, és abba teljesítményt kell befektetnem, az nyilván időbe telik, amíg felpörög. Ez oké. Az jobb volt, hogy gázzal kell meghajtani, de honnan jön a gáz, és mennyi? Aha, és ha még nincs föltöltve a motor, akkor kevesebb kipufogó gáz jön. Tehát az ördögi kör, elkezdem kicsit feltölteni, akkor már több gáz jön, az még jobban hajtja a turbinát, tehát ezt így szépen lassan fel kell építeni. És hozzájön az, hogy a kipufogó szelep és a turbina között van egy jelentős térfogat, és itt jön az összenyomhatóság, azt először fel kell pumpálnom arra a nyomás szintre, arra a P3-ra, aminél lejön ez a turbina teljesítmény, amennyit a kompresszorral meg akarok etetni. Ugyanígy a kompresszor után is föl kell töltenem a csővezetékeket, a szívócsövet, a levegőhűtőt és minden egyebet. Tehát, és ez fontos a későbbi meggondolásoknál. Tehát az, hogy a kompresszor és a hűtő milyen messze van a motortól, mekkora a térfogata, hogyan alakítottam ki, ez mind durván beleszól abba, hogy mennyire vezethető a jármű. És az is, hogy mondjuk két pici turbinát használok, vagy egy nagyot. A tehetetlenségi nyomaték miatt. Oké? Okay. Na most a mechanikus kompresszornál, és ez úgy néz azért ki, hogy valamilyen áttétellel meghajtjuk, tehát van egy elképzelésünk, hogy mennyi teljesítményt szeretnénk a motorból, és azt fogjuk látni, hogy a szívómotor teljesítményéhez képest itt alul még alig csinál valamit, aztán egyre jobb lesz, aztán megint elkezd lekonyulni. És hogy ez mitől lehet? Na oké, de a motornak a légnyelése is, tehát elvileg arányos a kettő egymással. Tehát a motor légnyelése durván lineárisan függ a fordulatszámától, és a kompresszor szállítása is. Tehát ha itt ilyen jó töltőnyomást tud csinálni, ott miért nem tud ennyivel jobb lenni?
Mert ott még a veszteségi
teljesítmény. Milyen veszteség?
Amit a kompresszor hajtásával.
Az is arányos a tömegárammal, pontosabban a térfogatárammal, és a nyomás különbséggel, és nyomás különbség kicsi, tehát itt kevesebbet vesz föl. Mutattam már ilyen feltöltő szerkentyüket, rúcfúvót. beszéltünk arról, hogy ez olyan, mint egy fogaskerék szivattyú, de nem érnek össze a fogak, mert alumíniumon előbb-utóbb berágódna, meg zörögne. Tehát egy vékony rés van a ház és a lapát, illetve a lapátok között. És ha van egy adott rés, és a levegőnek sok ideje van átszökni, akkor sok levegő megy át közte. Tehát olyan bazi nagy a résvesztesége kis fordulaton, hogy csak kavarjuk vele a levegőt igazából, nem tud rendes töltőnyomást produkálni, mert a lapátok között, meg a fal és a lapát között visszaszökik a töltőnyomás. Nagy fordulaton pedig bejönnek az áramlási veszteségek, tehát ott hiába forgatom gyorsabban, az áramlási veszteségek miatt már ugyanúgy, hogy a turbónak is megvolt a híres eltömődési vagy légnyelési határa, ennek is megvan. Tehát van egy optimális üzemállapota, és attól jobbra-balra mindig csak rosszabb tud lenni. Oké? Okay. Na és most jön az az ábra, ami eddig majdnem minden vizsgán volt. Megint egy ilyen undok, ez most véletlenül egy olyan ábra, ami entalpia van hőmérséklet helyett, de vegyük azt, hogy ezt száraz levegőről beszélünk, tehát az entalpia és a hőmérséklet egyenesen arányosak, tehát ez egy TS diagram alapvetően. Megint látunk rajta egy csomó izobár, tehát azonos nyomású vonalat, és aztán néhány hieroglifát. És a kérdésem az szokott lenni, ki tud rájönni, ez egy kompresszornak a folyamatai, amíg a friss levegő a külvilágból bejut a kompresszor házba, a lapátkerékbe, majd a lapátkerékből a csigaházba, és onnan ki a csigaház kilépő éléig. Ha itt a fölírt pontokat megnézegetjük, hol megy be a levegő mibe, és hol megy ki, ki tudná összerakni. Rá lehet jönni. Ez lenne a gondolkodási teljesítmény. Elárulhatjuk. Az eredeti cél az volt, hogy a zöld vonal mentén izentrópikusan sűrítsünk, erről álmodott a mérnök. Az élet közbeszólt, kompresszornak se olyan jó hatásfoka, meg a levegő se ideális gáz, tehát a valóságban valahol ez lesz a folyamat vége. Sokkal nagyobb hőmérsékleten, sokkal nagyobb entrópia szinten, de megvan a nyomás. Most négy izobár vonal van a képen. A kérdés az, hogy eldöntsük. Négy jellegzetes pontja van egy kompresszornak. Az első a házba való belépő keresztmetszet, ott kezdődik el a kompresszor. Utána jön a lapátba való belépő keresztmetszet. Tehát a ház belépő élétől a lapátig el kell jutni a levegőnek. Aztán kilép a lapátkerékből, bekerül a csigaházba. És a végén a csigaház pereménél elhagyja a kompresszort. Tehát ezt a négy pontot tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik hol lehet az ábrán. A legalacsonyabb nyomás a külső. Hova belépés? A lapátkerékbe. Na, pont ezt szerettem volna, ha valaki így beugrik. Álljatok, egy kérdés. Miért menne a levegő a kisebb nyomású pontról a magasabb nyomásúra a ház belépő éltől a lapátkerékig? Tehát nyomással szemben, a Duna magától visszafolyna Bécsbe. Vagyis ez nem lehet a környezeti nyomás. Vagyis akkor hol kereshetjük a környezeti nyomást? Hát oda akarunk sűríteni, az már elég veszteséges vállalkozás lenne, ha ennyi cirkusszal csak ugyanoda jutnánk vissza arra a nyomás szintre. Van ilyen, csak... Tehát én javasolnám ezt a pontot, ahol kell még ennyi delta P, tehát ennyi nyomásesés, hogy legyen motiváció a levegőnek a házba lépő élétől a lapátkerékig elfáradni. Tehát a levegő csak arra felé megy, ahol kisebb a nyomás. Bármilyen gáz. Oké? Okay? Tehát szigorúan ebbe lehet beugrani. Gáz soha nem megy nyomással szembe magától. Legalábbis nem tartósan. Hullámokban előfordulhat, de nyomás hullámokban, de tehát stacionár áramlás nyomással szemben nem jöhet létre. Vagyis a környezeti levegő ennyi nyomás veszteség eljut a lapátkerékig. A lapátkerékben elkezdjük sűríteni egészen idáig. És ebből az látszik még, hogy a lapátkerékben egy viszonylag rendezett áramlás van, tehát relatív kicsi entrópia növekedéssel a P1-től a P2-ig eljutottunk. Tehát nagyon nagy nyomásszintet tudtunk emelni, kevés entrópia növekedéssel, tehát ennek a résznek a hatásfoka, az izentrópikus hatásfoka, milyen lesz, jó vagy rossz?
Jó.
Ez egy viszonylag jó. És aztán a csigaházba, hova majdnem hangsebességgel belép a levegő, körülbelül, mint egy cseppkőbarlang, tehát ott óriási hely van, és ugyan megpróbáljuk a csigaházat folyamatosan hizlalni, de abból a keskeny belépő élből iszonyú sok örvénylés árán változik át az a mozgási energia, a hő és nyomás energiává, tehát óriási entrópia növekedéssel még ennyi pici kis nyomást tudtunk hozzányerni. Csak hát nem lehetne megoldani, hogy hangsebességgel vezetjük tovább a motorig a levegőt, mert ott meg az áramlási veszteség a csőben lenne, olyan vékony csőben, ez azért nem működne. Tehát muszáj lelassítani, és a mozgási energiát visszaalakítani nyomás energiává, csak sajnos jó részéből nem nyomás lesz, hanem hő. De ez nem elkerülhető. Tehát ez a különbség egy rendezett és egy rendezetlen áramlás között. És akkor itt látszik, hogy az entrópia fogalma mennyire láthatóvá teszi, hogy mi az a folyamat, ami jól működik, és mi az, ami nem. Tehát hol tudunk egy gépen javítani, vagy hol vannak azok a veszélyek, hogy sokat vesztünk. Tehát ez a lényeg, külső levegő, belépés a lapátkerékbe, kilépés a lapátkerékből, és csigaházban még a maradék mozgási energia konvertálása nyomássá. Oké? Na és aztán, ha ezt a kompresszort megmérjük sok-sok pontban, majd mutatok ilyet, hogy ez a mérés hogy készül. Ezt már durván mutattuk, tehát ez volt a milyen határa a kompresszornak, erre-balra? Na hát ez nem sok pontot ért. Meséltünk róla, megyünk itt jó nagy gázzal, hirtelen becsukom a folytószelepet, lemegy a tömegáram, átmegy a leválási határon. Tehát olyan, amikor a repülőgép lelassít, de fönn akar maradni. Tehát az áramlási sebesség lecsökken, a nyomás különbség fennmarad, és nagy gáz van, mert itt leszakad az áramlás a lapátokról. És múltkor rajzolgattam ehhez egy pár ábrát, hogy meg lehessen érteni. Ugye volt ez a... nem lesz egyszerű. Tehát volt ez a repülőgép, ami először ment ilyen viszonylag kis állásszöggel, és szépen rásimult az áramlás. Aztán megnöveltük az állásszögét a szányprofilnak, és akkor elkezdett, egy darabig rajta volt, és aztán itt elkezd visszafordulni. És ha még meredekebbre állítjuk a szárnyat, akkor gyakorlatilag már itt leszakad az áramlás, és a repülő leesik. Na most ez történik a kompresszornál is. Ha lecsökken a tömegáram, vagyis a levegő átáramlási sebessége, vagy térfogatáram, és marad a nyomás különbség, az olyan, mint a pilóta fölhúzta volna a botot, és közben lelassít. És hogy ezt kicsit szemléletesebbé tegyem, hogy néz ki egy turbina lapátsor, és hogy néz ki egy kompresszor lapátsor. Hát nézzünk meg, mondjuk egyszerűbb, hogy valami axiális lapátozást nézünk. Ugye valami ilyesmi lenne, és ez erre forog, egy kompresszor lapátsor. Tehát itt szépen elkapja a levegőt, és bekanyarítja. És mindjárt látszik, hogy mi a baj, ugyanis mekkora itt a keresztmetszet, és mekkora itt a lapátok között. Itt a lehető legkisebb keresztmetszet, a sűrítés alatt a levegővel mi fog történni, összenyomódik, viszont egyre több hely áll rendelkezésre, vagyis le kell lassulnia, piszkosul le kéne lassulnia, és ezért nagy a veszély mindig, hogy a húzott oldalon, a domború oldalon leszakad az áramlás. Tehát a kompresszornak mindig ez a drámája, meséltem múltkor elég intenzíven a vadászrepülőt, hogy erre nagyon kell vigyázni, mert ha sikerül befutni a leválási határba, akkor azonnal leszakadnak a sűrítő lapátok róla. Autó turbofeltöltőnél ez nem ilyen rögtöni halál, de ezt is el lehet érni, hogy le tud szakadni a lapát. Most ezzel szemben, ha megnézünk egy turbina lapátot, az hogy fog kinézni? Turbina lapát általában még jobban is el van hajlítva. hogy rajzolom egy kicsit még extrémebb módon. Tehát innen jön az áramlás, megfújjuk, ez is erre fog forogni. És a, mondjuk a vastagítást egy kicsit eltúloztam, de lényeg az, hogy ha ilyen lapátokat rajzolunk, az áramlási csatorna egyre szűkül, a turbina pedig egy expanziós gép, vagyis a gáz közben tágul. Vagyis egyik lapát szépen segít a másiknak rajta tartani a hátoldalon, tehát itt soha nem tud leválni az áramlás ebben a szűkülő keresztmetszetben. És a turbina lapátokban láthatunk olyanokat, amik, hát megpróbálok valami értelmes rajzot, tehát akár ilyen majdnem 90 fokos elhajlítással működnek, mert itt nem kell tartani a leválástól. Kompresszor lapátból ilyen görbe nincsen, ezek a gyakorlatban csak ilyen szinten vannak meghajlítva, mert többet nem lehet eltéríteni egy fokozatban. Tehát ezért van a sugárhajtásoknál annyi sűrítőfokozat az axiális gépeknél, mert mindegyik csak egy pár tizedes nyomáskülönbséget tud létrehozni, és akkor 8-10-10-valahány fokozat egy hajtómű, mire eléri a szükséges kompresszió viszonyt. Turbinából viszont 1-2 fokozatban ugyanannyit le lehet expandáltatni, mert brutális nagy görbítést lehet csinálni a lapáton, és akármit csinálok vele, innen nem tud leválni az áramlás, mert nincs hova. Az áramlás leválásról egyébként még egy érdekesség, hogy ez milyen ravaszul működik. Ezek olyan részei a világnak, amit nem tudunk előre kiszámolni. Tehát megcsinálunk egy repülőgépet, senki nem fogja tudni kiszámolni azt, hogy pontosan hol fog először leválni az áramlás a szárnyáról. Ez olyan mértékben sztohasztikus. Ez elég egy ráragadt ecsetszőr a festékből, vagy egy szegecs, vagy... Tehát nem tudni. Tehát amikor közeledik az instabil állapot, azt se tudni, hogy jobb vagy a bal szárnyon, valamelyiken egyszer csak le fog válni az áramlás. És nem is olyan régen jöttek rá arra az aerodinamikusok, ugye repülni a madaraktól tanultunk, legalábbis először a vágy úgy jött meg, hogy láttuk, hogy ők tudnak, mi meg nem. És aztán mindenki próbálta utánozni, először csapkodó szárnyakkal, mert nem értettük, hogy valójában hogy működik a dolog, míg nem valaki rájött ezekre a szárnyprofilokra, hogy mi ennek a lényege. És aztán azt kezdték el megfigyelni a tudósok, és nem jöttek rá az Istennek se, hogyha ugyanazt a szárnyprofilt, amivel a madár repül, pontosan megcsinálom, legyen elegáns a dolog, szénszálas műanyagból, számítógéppel, beszkennelve, megtervezve építek egy olyan kis repülőgépet. A madár azt tud repülni, mit tudom én, legyen 20 km per óra, a mi szénszálas profilunk már 30-nál leesik, majd leválik az áramlásról. Hogy ezt hogy csinálja a madár? Iszonyú sokáig spekulált rajta mindenki. Hát, kis túlzással, nem ez trükkösebb lesz. Legyen itt az egészen lassan repülő madárnak a szárnya, ugye? Jól megívelve. Az áramlás jön, aztán egyszer csak csinál egy ilyet. És itt jön valami, amit a madár nem is tud, és nem kell semmit tenni, ez magától megtörténik. Mivel van borítva a szárnya? Pihetollakkal hátul. És ahol megfordul az áramlás, ott lesz egy visszacsapó szelep. Fölemelkedik az a pihetoll, és megfogja az örvényt. Hol itt, hol ott, hol amott. Nem tudtam beszerezni, lehet látni ezt videón kilassítva, hogy teljesen föl van borzolódva a hátsó oldalon az összes toll, össze-vissza, abba, ahol egy örvény megindulna fordítva, ott a kis pihetoll így feláll, és megfogja. És angolul ugye ezt a leválást tollnak hívják, amikor gyakorlatilag lefullad egy szárnyprofil. Szóval a tollas madarak ilyen brutálisan a toll tartományban tudnak még repülni, ahol már rég leestünk, tehát ember azt nem tudja megvalósítani egy repülőgéppel. Az még csak hagyján, még soha nem estek le pilóta hiba miatt. Szóval, itt van ez a kompresszor jellegmező, akkor megállapodtunk benne, ez volt a leválási határ. Tehát itt értük el azt az állásszöget, azt az áramlási sebességet, kettő együtt nem működik. Tehát innen balra nincs élet, ide, itt nem tud működni. Tehát itt semmit, forgathatom a lapátot, csinálhatom, önthetek bele akármit, itt ez nem fog működni. Ez a jobb szélső függőleges volt az eltömődési határ, ahol a belépő oldalon, elértük a kritikus nyomásviszonyt és a hangsebességet, tehát ennél több levegő nem áramlik be a házba. És akkor itt látszanak az azonos itt kerületi sebesség, látjuk 490 m/s, szóval elég gyorsan forog ez a szerkezet. Tehát az azonos fordulatszámok a mércállítási görbék, és mint a motor fogyasztásánál az azonos izentrópikus hatásfokokat itt szépen berazolgattuk, a nagyobb gépeknél még akár 85 fölött is el tudunk érni hatásfokot. Tehát a radiális kompresszor egy baromi jó hatásfokú kompresszor a mindenféle rúc és lapátos és egyéb gépekhez képest. És akkor ezt kell eldönteni, hogy a motorunknak a légnyelési görbéjét hol tesszük bele, és mit tudunk vele elérni. És így néz ki ez a gyakorlatban, amikor mérjük a kompresszor oldalt. Itt van kilogramm per szekundumban az átfolyás, bal oldalon a nyomásviszony, és a különböző fordulatszámon mért görbék, és látszik, hogy ahogy közeledünk a légnyelési határhoz, itt így besűrűsödik. Tehát itt már teljesen mindegy, hogy mennyivel forog, ennél több levegő nem fér bele. Itt pedig a hatásfokokat látjuk az előbbi mintára. Na most, a kompresszor oldalon megnéztük a nyomásviszonyokat, hogy honnan, hová megy a levegő. Most ugyanezt mutatom megint HS vagy TS-ben a turbina oldalra. És akkor itt honnan, hová megy? Meg ugyanazok a pontok. Ugye van turbinaház belépés, turbinalapát belépés, turbinalapát kilépés, és többet nem ábrázoltunk, mert onnantól kezdve megy a vakvilágba, és nincs vele semmi dolgunk. Maximum annyi, hogy a katalizátorra szépen, vagy a szűrőre, először katalizátor van általában, tehát arra homogén áramlás jusson el, és lehetőleg kevés örvényléssel, de ez már egy más téma. Tehát itt a turbinaházból való kilépés már nem érdekel. Ezért nem is ábrázoltunk csak három nyomás szintet. Na akkor itt mi a házba való belépés, melyik pont lesz az? Tessék? A hármas. És onnan hová megy? Nagyobb nyomás ellenében a lapátba? Oké. Innen lép be. Házban elmegy a lapátig, a lapátkerékben expandál, és aztán elengedjük, onnantól kezdve nem foglalkozunk vele. Tehát ez sokkal egyszerűbb, itt tényleg ez a belépési pont, és folyamatosan esőnyomás mellett lép át. És ez a P3-as keresztmetszet, tehát ez a szakasz, ahol a legszűkebb keresztmetszete van a turbinának, ez a fúvóka rész, ezen múlik a turbinának a maximális átfolyása. Itt is el tudjuk érni a hangsebességet, és az a maximális gáznyelés, amit a turbina tud. Na és akkor ez ilyen ágról szakadtan néz ki, hogyha ezt úgy méricskéljük külön-külön, akkor látszik, hogy a turbina a nyomásviszony függvényében, különböző kerületi sebességek mentén milyen átfolyásokat tud, és itt látszik, hogy ez az a maximális átfolyás, amit a belépő keresztmetszet a turbinába lehetővé tesz, és onnantól kezdve akármilyen nyomásviszonyt produkálhatunk, elértük a hangsebességet, nagyobb tömegáram nem megy át. Természetesen egy különbség van, hogy itt kipufogógázról beszélünk, tipikusan 7-800, a legkorszerűbb benzines turbósoknál 1050 fokig tudunk elmenni. Lényegesen nagyobb a hangsebesség, tehát itt sokkal kisebb keresztmetszeten tudjuk kezelni ugyanazt a tömegáramot. És akkor egy ilyen kis keskeny valami a turbina hatásfoka, tehát látszik, hogy itt nincs akkora mozgásterünk, mint a kompresszornál, de nincs is rá szükség, tehát itt sokkal kevesebb múlik rajta az illesztésben. A legnagyobb munkát mindig a kompresszor illesztésbe fordítjuk, tehát hogy a motor légnyelését és a kompresszort hogyan rakjuk össze, ezt nem múltkor már mutattam. És akkor itt jönnek ezek a klasszikus egyenletek, amit külön kérek mindenkit, hogy senki ne akarja megtanulni. A puskára sem feltétlenül ezt kell fölírni, mert ha ez kellene a feladathoz, akkor azt úgyis megadom. Viszont olyan kérdés jöhet, hogy ha megemelem a P3-at, akkor mi lesz a P2 per P1 nyomás viszonnyal? Tehát tipikusan szerintem egy mérnöknek, még ha fejlesztő mérnök is, annyit kell tudnia, hogy mi az, ami gyök alatt, négyzetesen, lineárisan vagy fordítottan arányos. Tehát az egész turbotöltőt azért építettem, hogy a P2 per P1 lehetőleg minél nagyobb legyen. Tehát mit kell tennem a T3-mal, P3-mal, ezek a motorból kijövő paraméterek a turbina előtt, hogy ez változzon, és milyen mértékben tudok ráhatni. Itt látszik a kitevő, hogy a nyomás, illetve a hőmérséklet, melyik milyen kitevővel játszik bele az eredménybe. Egy kis molyolással ki lehet számolni, hogy mi lesz a jobb, ha a P3-at vagy a T3-at növelem. Tehát erre, tehát ilyen szinten kell tudni kezelni egy ilyen alapegyenletet. Ez az alapegyenlet összességében abból áll elő, hogy stacionár állapotban a turbina teljesítmény mindig pontosan annyi, mint a kompresszor felvett teljesítménye, ugye? Tehát amit a turbina lead teljesítményt, az mind a kompresszorba megy. És ezért fontos az, a múltkor említettem, de szerintem nem árt ismételni, mire kell vigyázni tipikusan dízelmotornál, hogyha fölmegyünk a hegyre. Nem a... Tessék? Hát azt mondjuk benzinésnél is szempont lehet. A tervező számára mire kell ügyelnie, hogyha ha számít arra, hogy több ezer méteres magasságba fel fognak menni ezzel a járművel. Vagyis, ha fölmegyek Mexikó város, 2600 méter, leesik a P4, mi fog történni? Tessék? Kérdés, mi történik? Először induljunk el, onnan leesik a P4. Tehát a turbina után csökken a nyomás. Akkor a P3 per P4, a turbina nyomás viszony, ez először nő, ugye? Vagyis a turbina teljesítmény akár nagyobb is lehet. Mert szabadabban megy el a turbinából a kipufogógáz. A P1 az ugye csökken a kompresszor előtt. Ha csökken a P1, akkor kisebb a levegőnek a sűrűsége. Ha kisebb sűrűségű levegőt szívok be a kompresszorba, annak a teljesítmény felvétele csökken vagy nő? Úgy nagyon nagy valószínűséggel csökkenni fog. Vagyis nő a fordulatszám. És hogyha úgy alakítottam ki a motort, hogy valahol itt járok névleges teljesítménynél, mondjuk járjunk valahol itt, vagy ezen a ponton, és elkezd nőni a fordulatszám, arról tudnom kell, mint tervező, és időben a külső légnyomás figyelembe vételével elvenni a befecskendezett dózist a dízelnél, mert különben szétforgatom a turbinát. Tipikusan egyébként a kompresszor járókerék fog először leszakadni róla, de lényeg az, hogy olyan fordulatszámra gyorsulhat, és az a helyzet, hogy ha ezt a vonalat elérem, utána már nem tudom kompenzálni a levegő sűrűségének a csökkenését, vagyis a motor teljesítményt tudatosan vissza kell vennem, annak érdekében, hogy egybe maradjon. És így a mexikóvárosi kuncsaf nem lesz olyan elégedett. Ő vett egy 100 kW-os motort, aztán csak 80 maradt belőle, vagy 85. Miért hajlamos ennek ellenére a tervező közel menni ehhez a legfelső vonalhoz? Vajon? Tehát miért nem úgy csináljuk akkor a motort, hogy a max teljesítmény itt legyen? És akkor lenne piszok sok tartalék, akkor még a Everesten is meg lenne a névleges teljesítmény. Tehát ha még lenne ennyi tartalékom, akkor tudom fokozni a fordulatot és kompenzálom. Tehát mondjuk egy repülőgép motornál milyen élvezetes lenne, hogy még 7-8 ezeren is ugyanannyi teljesítménye van, mint a tengerszinten. Mi lehet a hátránya, hogyha egy olyan kompresszort teszek rá, hogy itt a max teljesítmény? Vagy itt? Miért nem fogja szeretni a tulaj? Aha. Ez a kompresszor sokkal nagyobb lesz. Sokkal nagyobb lesz a tehetetlenségi nyomatéka, nagyobb lesz a térfogata a rendszernek, és akkor a turbójuk lesz benne, hogy fogalom. Az még csak hagyján, de a kis légnyeléseknél, ez már kicsit bonyolultabb, csak a kombinált jellegvezőben látjuk, ha ekkora kompresszort teszünk rá és turbinát, a vége az lesz, hogy kis motorfordulatoknál nem a töltőnyomást. Tehát először 1500, 2000, 2005-nél talán elkezd húzni, de azt is csak nagyon soká. Tehát se tranziens módon, se kis fordulaton nem lesz jó a feltöltőnek a működése, ezért igyekszünk kihasználni magasabb tartományokig. Hogy a lehető legkisebb méretű géppel érjük el az üzemi állapotot. Na, és ez az, amit besárgítottam. Csak egy kis ízelítő. Ez lenne annak a munkának néhány lépése, hogy hogyan illesztek egy turbotöltőt egy adott belső égésű motorhoz, Ilyet már láttunk, ez a motor által fölvett tömegáram a nyomásviszony függvényében. Tehát a különböző motorfordulatokon egyre több levegőt tud fölvenni ugyanolyan nyomásviszonynál, és ehhez itt van ugyanezek a görbéi a kompresszornak és a turbinának. És ha belegondolunk, ennek a három gépnek együtt kell működni, tehát a tömegáram az azonos lesz. Esetleg leszámítva a tüzelőanyag mennyiséget, de hát akkor is tudjuk, hogy mennyi. Tehát ezt a három gépet kell úgy összerakni, hogy számunkra a lehető legjobb eredmény jöjjön ki belőle. És itt látszik, hogyha ezek különböző turbina keresztmetszetek, minél jobban növelem a turbina keresztmetszetét, annál nagyobb átfolyást tudok realizálni a turbinán, de annál kisebb lesz a kis fordulaton a turbina teljesítmény, és kisebb a légnyelés, és kisebb a teljesítmény. Tehát én abszolút ellenérdekeltség, ezért találtuk ki a változó geometriai turbinákat, hogy kis fordulaton becsukjuk a zsalukat, lecsökkentjük, vagy csak ilyen, ez a Q1-es lesz belőle, és hogy megy fölfelé a motorszorfordulatszám, nyitjuk a vezetőlapátokat, és egyre nagyobb lesz az a keresztmetszet a turbinában, amin ki tudjuk engedni a tömegáramot a motorból. Tehát ez a menet közbeni turbofeltöltő csere, az a legyen értékű a rendszer. Nem akarok részletezni, nem fogom kérdezni, nem lesz vizsgakérdés, aki érdekel, elmolyolhat rajta. Tehát szépen látszik, hogy hogyan lehet követni a három gépnek a légnyelését, hogyan adódik egyik görbe a másikból. Na és akkor egészen praktikus, egyszerű példa. Van egy szívómotorunk, ami vegyük azt, hogy egyes töltési foknál gyakorlatilag 1,19 kg per köbméter sűrűségű levegővel tölti a hengereit. Ha erre ráteszünk egy 2,5-es nyomásviszonyt, akkor lesz benne 2,23-as sűrűségű levegő, körülbelül 98, tehát majdnem 100 fokon. És ha ezt visszahűtjük 40 fokra, akkor ebből lesz 2,78, tehát látható, hogy a szívómotornak az képest még jó 50% vagy 50% teljesítmény plusz ment bele csak a visszahűtéssel. Tehát végül is ez az, ami fontos, és a töltőnyomás mind a két esetben ugyanaz. Csak itt visszahűtöttük. És ehhez jön még, amit említettetek ti is, hogy a benzinesnél a kopogási hajlam csökken, amitől vagy nagyobb előgyújtással, vagy nagyobb sűrítési viszonnyal tudok tervezni, tehát még tovább javítja a motor hatásfokát. És mind a kettőnél érvényes a NOx és a hőterhelés, tehát mindenképpen jobb lesz a motornak. És van egy ilyen kis filmecske, ami időtöltésnek jó, ha működik. Ilyen kis utazása motorszívórendszerén keresztül be a légszűrőn, be a csővezetékekbe, egészen a kompresszor belépő éléig. Ahol a lapátok és a csigaház által elidézett töltőnyomást tovább vezetjük csővezetéken egészen a töltőlevegő hűtőig. A múltkor már beszéltünk róla részleteiben, hogy ott ilyen turbulenciafokozók is lemezek, tehát a felületet és a turbulenciát igyekszünk mindig növelni a hőcserélőkben. Tipikus személyautó alkalmazás, levegő-levegő visszahűtő, ez a leggyakoribb. És a töltő-levegő hűtőből már nincs más hátra, mint eljutni a motorba, szívócsövön keresztül. Tehát így működik az egész rendszer. Most az előnyöket már ti magatok felsoroltátok. NOx emisszió, esetleg nagyobb légfelesleg, ami jobb politrop kitevővel jár, ez dízelekre érvényes. Csökken a termikus terhelés, nő a fajlagos teljesítmény, tehát ez bőven elegendő indok a visszahűtésre. És akkor itt egy gondolatmenet, amivel szintén szoktam szekelni a diákokat, mert ezt nagyon érdemes megfontolni. Ez egy két sorba kötött kompresszor. Amerikában korábban haszongépjárműveknél viszonylag elterjedt volt, most megint elő fog kerülni. Ugyanis a NOx előírások miatt olyan eszeveszett mértékben próbálunk már teljes gáznál is kipufogást visszavezetni, hogy nincs elég hely a levegőnek. Vagyis már a korábbi, 12-16 egeres motorokat lassan kiváltottuk egy V6-ossal haszongépjárműnél, és most még azt fele 50%-ban kipufogó gázzal töltjük, akkor miből jön a teljesítmény? Vagyis olyan nyomásviszonnyal megyünk be, hogy az adott hengertérfogatba, az jóval kisebb, mint korábban, hengertérfogatba, az 50% kipufogó mellett az 50% térfogat százalék levegő is elég tömegű legyen a szükséges teljesítményhez. Vagyis meg kell emelni a töltőnyomást, és ez sok esetben csak úgy megy, egy fokozat ma praktikusan ilyen 4-es nyomásviszony tud ideálisan, de azt is csak egy pontban. Tehát ha ilyen vagy e fölötti nyomásviszonyokat veszünk figyelembe, akkor két kompresszort sorba kell kötnünk. Most a képen is látszik, ha az első kompresszor összesűrítette a levegőt, a második gépnek mekkora lesz a mérete? Kisebb lesz, mert kisebb térfogatáram megy át rajta. És ezt innen is lehet nézni, vagy lehet egy kicsit tudományosabban. Nézzük meg a TS-ben, a T valahol elmaradt, mindegy, de ott van egy hőmérséklet, jó, hőmérséklet entrópia, tehát egy klasszikus TS diagramban látjuk a környezeti nyomást, a első fokozat utáni, ott egy picit esik a nyomás a hűtőn keresztül, majd a második fokozat végén levő nyomást. És fölteszem azt a kérdést, látszik persze az ábrából, hogy ezt a visszahűtőt tehetjük ide a kettő közé, vagy tehetjük a végére. És hogyan lesz a mikor lesz jobb az egésznek a hatásfoka a rendszernek?
Az egyik közé.
És miért?
Hát mert hogyha az első töltőnél, vagy első kompresszornál összesűrítettük a levegőt, ugye az akkor jóval magasabb hőmérsékletű.
Igen.
És az kisebb sűrűségű is nincs akkor a tömegáramnak. Akkor a második.
Mitől függ egy kompresszornak a teljesítményfelvétele, ha gázt sűrítünk? A hasznos munkáját mivel tudom leírni? Arra nem gondolnék, a hasznos munkát, a hőmérséklet, az lesz a veszteség. Tehát milyen feladat van? Át kell menni egy adott térfogatáramnak, és létre akarok hozni bizonyos delta P-t. Ugye, hogyha a térfogatáramot megszorzom nyomással, akkor egy munkamértékegység jön ki. Vagy pontosabban teljesítmény, ha már térfogatáramról beszélünk. Vagyis egy kompresszor teljesítménye, az térfogatáram szorozva delta P-vel. A delta P az így és úgy is ugyanannyi, viszont ha lehűtöttem a levegőt, akkor a térfogatáram lecsökkent. Vagyis még kisebb lehet a második gép. Tehát látható, hogy miért lesz energetikailag jobb, mert egy még kisebb kompresszorral tudom hűteni, mintha nem lenne, sűríteni, mintha nem lenne ez a visszahűtő. Érthető? Tehát a második kompresszor eleve kisebbre tudom tervezni, ha itt van ez a hűtő, és kisebb lesz a teljesítmény felvétele, és a ciklusban ez a sárga rész a megtakarított munka, mert ugye így indultunk a sűrítéssel, visszahűtöttük, és ide sűrítettünk. És hogyha utána lenne a hűtő, akkor először bele kellett volna tennünk ezt a munkaterületet még pluszba, és utána hűtjük vissza. Természetesen ezután még mindig betehetünk egy hűtőt, ami a motornak nagyon jó lesz, de energetikailag már nem játszik be a folyamatba. Viszont a két kompresszor közötti, ez volt az eredeti intercooler kifejezés, egyébként innen származik, a két sűrítő közötti hűtés.
Köztes hűtő.
Igen, pontosan. Ez az igazi köztes hűtő. Tehát mondom, ez a tudományos megközelítésből látszik, hogy ez a besárgított terület, ez bizony megtakarított munkaterület. Gyakorlati mérnöki aggyal és könnyű belátni, hogy a kisebb térfogatáram kisebb gépet eredményez, amit könnyebb tekerni. Tehát ez volt az utolsó eleme annak, hogy miért foglalkozunk ezzel a nyomvat entrópiával, ami teljesen megfoghatatlan, de egyedül ezzel tudjuk megérteni és ábrázolni bárki számára érthetően, hogy miért és hogyan működik egy turbogépcsoport. Ugyanez már csak egy apróság hozzá, mechanikus feltöltőknél természetesen ugyanígy érvényes a motor szempontjából, hogy hűtenünk kell. És korábban sokat kísérleteztek azzal, hogy a folytószelep a kompresszor előtt volt, úgy gondolták, hogy jobb lesz energetikailag, sőt, még betettek egy megkerülő szelepet is, hogy nehogy pumpálás-leválás legyen belőle. A végeredmény az lett, hogy igazából ma már minden mechanikus kompresszornál utána tesszük a folytószelepet, és akkor még mindig kérdés, hogy ez a kompresszor ugye akkor viszonylag nagy nyomáskülönbséggel szállít neki a vakvilágnak, neki a befalazott csővégnek, a folytószelepnek, hogy ez mennyi veszteséget okoz. És akkor sokan gondolták, hogy tesznek egy megkerülő szelepet, ez volt is ilyen, egy megkerülő szelepet, hogy kisebb, tehát leessen a nyomás különbség, és kevesebb teljesítményt vegyen fel a kompresszor. És aztán kiderült, hogy ez alig éri meg, és ez miért lehetséges. Tehát azért van itt a piros X, mert ezt ma már nem igen használjuk. Itt mondtunk, hogy egy kompresszor teljesítmény felvétele, az térfogat áram szorozva delta P-vel. Mennyi a térfogat áram, ha becsukom a folytószelepet? Hát nem sok. Hát pontosan ez a helyzet, hogy viszonylag nagy a delta P, de annyira pici a térfogat áram, hogy nem olyan óriási a veszteség, mint ahogy kinéz messziről, tehát nyugodtan lehet járatni a becsukott folytószelep ellen. Mi lehetett még az oka, hogy ez a folytószelep átkerült ide így a történelem folyamán? Mi változik meg a járműben, hogyha innen ide teszem? Mi lehetett az alapötlet?
Hát, hogyha kompresszor jön, akkor a kompresszor sem kapatik levegőt.
Akkor fölteszem direkt ebbe a kérdést. Hogyan reagál gázadásra ez a rendszer, melyik reagál hamarabb gázadásra? Bizony. Tehát egy csomó térfogatot kell még mindig felfújni, ha előtte van. Tehát vezethetőségi szempontból ma már kizárólag ez a megoldás érvényes. A másiknak van még egy gépészeti hátulütője. Ha petyünk van, és becsukom a folytószelepet a kompresszor előtt, az ugye depressziót fog gyártani. Ennek a gépnek vagy vannak szimeringei, vagy csapágyai, zsír vagy olajkenéssel, tehát simán előfordulhat, hogy kirántja a kenőanyagot a csapágyakból, mert olyan nagy vákum alakul ki magában a kompresszorházban. Tehát akárhonnan nézem, ez nem volt olyan jó ötlet, mint ahogy elsőre mindenki gondolta. A 20-as, 30-as években még sok ilyen megoldás volt látható, ma már ilyet nem teszünk. És akkor még egy kicsit az egésznek a logikája, a lehetőségek. Tehát töltőlevegőt hűthetek levegővel, levegő folyadékhűtés a motor hűtőkörében, saját hűtőkörrel, vagy kombinálhatom ezt a kettőt. És hát láthatóak az a levegő egyrészt a legolcsóbb, és itt tudom elérni a legegyszerűbben a legalacsonyabb töltőlevegő hőmérsékletet, ugye mert csak egy delta T van a külső levegő és a töltőlevegő között. Hogyha a motor hűtőkörébe helyezem el, akkor eleve a 100 fokos hűtővízzel csak mit tudom én, 120 fok lesz az a legalacsonyabb töltőlevegő hőmérséklet, amit el tudok érni, ez nem egy nagy biznisz. Persze, hogyha nagy nyomás viszonynál 250 fokról jöttem, az már azért nagy előny, hogy lejutottam 120-ig. Viszont van egy nagy előnye, hogy nem kell messzire elvezetnem a töltőlevegőt nagy átmérőjű, nagy térfogatú csövekben. Maga a hűtő is sokkal kisebb lesz, mert a víz-levegő hőcserélőnek sokkal kisebb a teljes térfogata, mint egy levegő-levegő hőcserélőnek. Jobb a hőátadás az egyik oldalon legalább. Vagyis a tranziens vezethetőségben nagyon jó járművet tudok így elérni. Tehát gyakorlatilag a kompresszorból ki, be a hűtőbe, és onnan be a szívócsőbe pár centin belül. Tehát pici a rendszer térfogat, és nem kell telicsöveznem a járművet ilyen átmérőjű töltő levegőcsövekkel. Ennek a fokozása a saját hűtőkör, hogyha ezt a 100 fokos hűtővizet mondjuk ki tudom váltani kb. 40 fokos hidegvízkörrel, akkor már, mit tudom én, 60 fokig le tudtam jönni a töltő levegővel, vagy 70-ig. Tehát lényegesen jobb, természetesen még egy szivattyú, még egy radiátor, még csővezeték, tehát súlyban és pénzben, különösen pénzben lényegesen drágább lesz a másikhoz képest. És a kombinált, hát ilyet még csak versenysportban láttam, de érdemes rajta elgondolkozni, hogy milyen a rendszer szintű gondolkodás, mindjárt megmutatom. Ezeket csak olvasni. Látszik, hogy a levegőnél, tehát környezeti hőmérséklet plusz 15 fok körülbelül az, amit el lehet érni. Ezzel jutunk a legalacsonyabbra, mert még a hidegvizesnél is kétszer van delta T. Tehát egyszer a hidegvíz és a környezeti levegő között már lesz vagy jó 10 fok, vagy 15, és aztán a víz és a töltőlevegő között megint 10-15 fok, tehát ott már 20-30-al maradunk a környezeti levegő fölött. A levegőnél elvileg egészen közel tudunk menni hozzá. Tehát ez a legkisebb elérhető töltőlevegő hőmérséklet. És akkor tipikus elrendezések, vannak ilyen tisztán átáramló rendszerek, ami adott esetben jó, hogyha a motor egyik oldalán van a turbó, a másikon a szívócső, akkor ez még úgy passzol is. De az is lehet, hogy ilyen U-alakban megy át rajta a töltőlevegő, ezt így úgy össze lehet csomagolni, és valamelyik fényszóró és a hűtő között is el lehet helyezni. Amit már említettem a hőátadásnál, tehát egy vékony hűtőtömbnek sokkal jobb a kihasználtsága, mint egy mélynek, mert a levegő hőmérséklete a hűtőtömbön való áthadandással a hűtőlevegő hőmérséklete nő, és egyre kisebb a delta T, tehát egyre kevesebbet érnek azok a sorok, amik mélyen helyezkednek el mélységben. És akkor itt mutatom a különböző rendszereket. Hát ez a legdrágább, legigényesebb saját szivattyú, saját radiátor, hideg vízkör, amivel csak a töltőlevegőt hűtöm, és a motornak van egy saját termosztáttal szabályzott meleg vízköre. Lehet integrálni a rendes hűtőkörbe, tehát itt van a töltőlevegőnek a motor hűtőközegével egy hőcserélője. És itt van a versenysport elrendezés, amiből egy csomó más gondolatot is le lehet szűrni. Ez volt az, már emlegettem, amikor Renault rájött arra, valamikor a 80-as években, nem tudom a pontos évszámot, az akkori szabályzat azt írta elő, hogy vagy 3 literes szívómotorral lehet versenyezni a Forma 1-ben, vagy 1500-as turbóval. Ezt csak kiszámolták, hogy az 1500-as turbóval bizony nagyobb teljesítményt lehet elérni. Meg is építették egy darab gigantikus turbotöltővel, és hát baromi gyors volt az egyenesekben, mindenki félt vezetni, de a vezethetősége nagyon gyatra volt. Amíg rá nem jöttek, hogy a V6-os motorra rátesznek 2 pici turbotöltőt szimmetrikusan, sokkal rövidebbek lesznek a csővezetékek, minden oldalnak megvan a maga saját töltőlevegő hűtője, a kisebb átmérőjű turbónak sokkal kisebb a tehetetlenségi nyomatéka, nem kell keresztbe csövezni a motor fölött, tehát minden elemében lényegesen jobb lett, és ez volt a legjobb turbomotor, csak hol működött, hol nem, hol kigyulladt, hol nem. Így nyerte a BMW az első turbós világbajnoki címet, egy egyébként viszonylag alkalmatlan konstrukcióval, de rendkívül precíz kivitelezéssel. Tehát, mint az ementális sajt, addig furkálták a hengerfejet, amíg mindenhol volt benne hűtővíz a kopogás elkerülésére. És ez a motor bizony edzésen 1500 köbcentiről beszélünk, és egy széria 1500-as BMW blokkból gyártották, vagy 1006-os. Csak a blokkja volt széria. 1400 lóerőig tudták fölhúzni időmérőre. Belegondolunk, nem tudom, fejből ez ilyen 40-50 bar közötti középnyomás. Amikor a szívó motor tud 11-et, van nagyon jó 12-t.
Tehát, de akkor itt a szimpaturbonál hogyan helyezték el akkor a hűtőt?
Na most ez most jön a lényeg, de hogy nem. Tehát a töltő levegő hűtőben arra jöttek rá, ugye a legkönnyebb, legegyszerűbb az lett volna egy levegő-levegő visszahűtővel, viszont annak elég nagy a térfogata, és rontja a tranziens viselkedést. Az elején négy fölötti nyomásviszonyokat is elértek, tehát jóval 200 fok fölött volt a levegő, vagyis megérte a töltőlevegő hűtő alsó részében a motor hűtővizével, mondjuk az első 100 fokot kiszedni belőle nagyon kis térfogaton, és a maradékot pedig egy levegő-levegő hőcserélővel, és még arra is ügyeltek, hogy a nehezebb vizes hőcserélő legyen alul, és a könnyebb levegő-levegő hőcserélő magasabban. Forma 1-es autónál a jármű súlypont magasságában, ha 1 mm-t emelünk, az mérhető köridőben. 1 mm a teljes jármű súlypont magasságában, tehát jobb, ha a pilóta nem reggelizik, vagy ebédel, vagy ez mind számít. Tehát látszik, hogy egy rendszer szintű gondolkodás, az mennyi mindent tud hozni, tehát a legkisebb térfogatú csővezetékek, a legrövidebb csővezetékek kis átmérővel, kis tehetetlenségű turbóval, nem kell keresztbe csövezni a másik oldalra, a motor fölött, mögött, előtt, sehol. Tehát ez működött a legjobban. És ezek a motorok a versenyüzemben is közel 1000 lóerővel tudtak működni, amíg nem korlátozták a teljesítményt. Nagyon hasonló rendszer szintű gondolkodás, ugyancsak a Renault-nak volt később, amikor betiltották a turbókat, azon a címen, hogy túl drága, akkor jöttek a sokkal drágább szívómotorok. Ugyanis senki nem akart már teljesítményről lemondani, ezért fölment a fordulatszám, a korábbi, mit tudom én, 12-13 ezer valamennyi körül voltak a régi motorok, egészen 20 ezerig, ami azáltal vált lehetségessé, hogy megint csak a Renault rájött arra, hogy a korlátozó elem a szeleprugó. Tehát nem lehet megoldani egy ekkora motornak a szelepvezérlését rugókkal 13-14 ezeres fordulat fölött, mert a szeleprugó saját maga elkezd lengeni, és úgy egymással vannak elfoglalva a menetek, és a végén nem jön ki a szükséges záróerő. Tehát hiába gyártok erősebb rugót, tehát a saját frekvenciáját nem tudom kivinni már olyan magasra, hogy ebben a fordulatszámtartományban működjön. És ezért kis pneumatikus munkahengereket építettek be gyakorlatilag a szereprugó helyére, és ennek a kis léghengernek a saját frekvenciája olyan magas, hogy 20 ezernél nincs vele semmi gond, időben bezárja a szerepet. csak hogy úgy a költségcsökkentés volt a hivatalos indok, a valóság az lett, hogy vagy négyszer annyiba kerültek ezek a motorok a magas fordulatszám miatt, de nagyon jó hangja volt. Tehát rendkívül élvezetesek voltak a versenyek, és ezeknél a szívó motoroknál történt az, hogy egyszer csak a Renault emberei összeültek, és elhatározták, hogy csinálnak egy olyan motort, ami nem 85 fokos, meg kb. 85 fokos hűtővízzel a legjobb a teljesítménye egy négy ütemű versenymotornak, még 90-nél elmegy, aztán rohamosan romlik. Hatalmas befektetéssel hőállóbb, nagy szilárdságú alumínium ötvözetből öntötték le a hengerfejeket, úgyhogy föl tudták vinni a hűtővíz hőmérsékletet 120 fok köré, elvesztettek legalább 15-20 lóerőt, és megnyerték a világbajnokságot. Ez hol jön össze a rendszer szintű gondolkodással?
Nagyobb a különbség a környezethez képest.
Aha, és akkor?
Hát akkor jobban vissza tudjuk hűteni a levegőt.
De 120 fokra hűtjük. Sokkal kisebb vízhűtő elég, és a vízhűtőnek pazi nagy a légellenállása, ugye az abszolút nem áramvonalas, mert éppen egy nagy felületet és turbulens áramlást akarunk benne, és a kocsi légellenállása annyival lett kisebb, hogy ezzel nyerték meg a VB-t. Tehát ezért nem lehet ma már utcán sem motort, váltót, hajtóművet, futóművet, meg autót külön optimalizálni, mert abból soha nem lesz jó autó. Csak az egész rendszert együtt. Tehát az első lépésektől kezdve az egész rendszert ma már együtt tudjuk szimulálni, és értelmezni, analizálni energetikai szempontból, és ez történik a versenysportban is. És ez volt az első ilyen látványos gondolat, hogy egy rosszabb teljesítményű motorral meg lehet nyerni a világbajnokságot.
Tanár úr, ott az Igen. a turbófeltöltő mellett balra az a kis...
Az ez? Az, aminek az a látványos hangja volt a célegyenes végén. Hát pontosan, hogy ne menjünk bele a leválásba. Tehát abban, hogy elvette a gázt a pilóta, az kinyitott egy óriási lefújó szelepet. Ez a vészgét. Vagy ezen kipufogó cső van. Ez a megkerülő szelep a töltőnyomás szabályzásra. Tehát benzinesnél muszáj, mert ha olyan pici turbinát teszek rá, hogy viszonylag hamar legyen töltőnyomás, akkor biztos, hogy nagy teljesítménynél túl nagy töltőnyomás, vagy túl nagy fordulatra. Tehát muszáj vagyok korlátozni. Tehát ez a két vészgét rajta.
És akkor ezzel korlátozták egy
Igen.
A töltőnyomásra
az FIA kisorsolt lefújószelepeket, amik a szív oldalon voltak. Arról talán meséltem is, a Honda trükközött vele sokáig. Ilyen is egy mechanikus nyomástartó szelep volt, mint mondjuk egy kompresszortartálynak a biztonsági szelepe. És mit tudom, először 2,5 bar, vagy mennyire volt beállítva, aztán később talán tovább is csökkentették. És a lényeg az, hogy a Honda addig ügyeskedett, amíg egy ilyen Venturi-szerű részére tette be a szívócsőnek, valahogy egy picit kisebb volt a statikus nyomás, tehát pár tized bár töltőnyomást tudtak azzal nyerni, hogy egy nagyobb áramlási sebességű részében volt a szívócsőnek, mint nem a gyűjtődobozban. És hát arra a szabályalkotó nem hozott szabályt, nem tanultak fizikát, és pár hónapig ezzel rendesen sumákoltak. Ők több töltőnyomással mentek, mint a többiek. Ugyanazzal a szeleppel azokat sorsolták, mindenki kis kapadék kisorsolt szelepe, és oda a lukra rá kellett csavarozni, csak ne a luk alatt. De hát van valahol ugye egy turbotöltőnk, abból jön a töltőnyomás, átmegy egy visszahűtőn, és a visszahűtőből valahogyan elmegyünk a motorig, és ott többnyire volt egy ilyen közös gyűjtődoboz, ami a, nem mindjárt, egy, kettő, még egy hiányzik, 6 hengeres volt. Tehát mondjuk az FIA úgy gondolta, hogy itt fúrunk egy lukat, és akkor itt van rajta ez a nyomástartó szelep. Ők meg úgy gondolták, hogy ide beépítenek egy egész szűk keresztmetszetet, és itt volt benne. És nyilván a lényegesen nagyobb gázsebesség Bernoulli egyen lett, tehát a dinamikus nyomás lejön a statikusból. Tehát itt lényegesen néhány tized bárral meg lehetett növelni a töltőnyomást ide ezen a részen. Na, és akkor végére is értünk tulajdonképpen egész pontosan. Van ezzel kapcsolatban bármiféle kérdés? A holnapi kicsit sajnálom, hogyha rossz lesz a látogatottság, mert azt mondtam, hogy egy rossz előadás jön, nem rossz, csak unalmas, vagy olyan, amit nem szeretek. Lehet, hogy ti nem így látjátok, de én nem szeretem annyira. Viszont utolsó órára tartogattam volna azt a témát, amikor mondtam, hogy még párkapcsolat, szeretet, szerelem, ilyesmiről van egy elmélet, amit szívesen közreadok, önkéntes alapon, akit érdekel. Mérnöki megközelítésből. Tehát lehet számolni.
Meddig fog tartani az óra?
Hát normálisan ez a más dupla óra, és utána. Oké? Akkor köszönöm szépen a figyelmet. És további szép napot, szervusztok!